Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
6 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Munkalátogatást tesz csütörtökön Budapesten Luxemburg miniszterelnöke Luc Frieden Orbán Viktor meghívására, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. A magyar és a luxemburgi miniszterelnökök megvitatják majd az Európai Unió tanácsa magyar elnökségének prioritásait és az aktuális nemzetközi kérdéseket. Ha van ország a világon, amely igazán támogatja a konnektivitást és a gazdasági együttműködést célzó kezdeményezéseket a háborúzás helyett, akkor az Magyarország, közölte a külgazdaság és külügyminiszter Jerevánban. Szijjártó Péter a jereváni párbeszéd elnevezésű fórum panelbeszélgetésén mindenekelőtt arról számolt be, Közép-Európa és benne hazánk rajta veszített a világ hidegháború alatti blokkosodásán, illetve Magyarország az ukrajnai háború szomszédságában annak minden negatív következményével súlyosan szembesül. A családok és a kis- és középvállalkozói réteg kerülnek a gazdaságpolitika fókuszába, hangzott el a Gazdasági Kamarák Egyeztető Fóruma idei első őszi ülésén. Ez a tavaly januári megalakulása óta a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációja mellett a kormány gazdaságpolitikai tanácsadó konzultatív testületeként működik. Nagy Márton tárcavezető kiemelte, az új gazdaságpolitika fókuszában azzá, hogy 2025-ben 3-5% közötti sávba emelkedjen a GDP bővülése. Augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4%-kal meghaladták, júliushoz viszonyítva lényegében nem változtak a fogyasztói árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára éves alapon 2,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 9,5%-kal drágultak, a háztartási energia olcsóbb lett. A nemzetgazdasági miniszter az adatokat értékelve emlékeztetett, a kormány már a tavalyi év folyamán sikeresen letörte, majd tartósan alacsony szintre szorította vissza a háborús helyzet és a szankciók miatt megugrott pénzromlást, amelynek mintegy 80%-a kínálatoldali volt, jelezte Nagy Márton. Felhívta a figyelmet arra, a pénzromlás mértékének tartósan alacsony szintje kiszámíthatóságot és a magas növekedésnek köszönhetően rábéremelkedést jelent, így az egyaránt jó a családok és a vállalkozások számára is. Megállapodott a MOL az Oroszországból származó kőolaj szállításáról a Barátság kőolajvezetéken, közölte a társaság. A tájékoztatás szerint a megállapodásokat követően a vállalatcsoport az Oroszországból érkező kőolaj mennyiségek tulajdonjogát szeptember 9-i hatállyal a fehér-orosz-ukrán határon veszi át. Arra is kitér a közlemény, hogy az aktualizált szállítási megállapodások megfelelnek az összes vonatkozó szankciónak és rendelkezésnek. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Magyarország külügyminiszterének szent igaza van mindenben, amit mond, írta a külgazdasági és külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Illés Boglárka idézte Robert Ficót, aki szintén úgy véli, az Európai Bizottság teljesen magára hagyta a tagállamokat, és nem nyújt megfelelő segítséget az energiaellátás biztosításában. Nekünk kell egyénileg tárgyalunk Ukrajnával, Oroszországgal és másokkal, tette hozzá. Életét vesztette egy 46 éves nő, és hárman megsebesültek az orosz fővárostól mintegy 500 kilométerre északkeletre található Ramenszkoje városban, a dróntámadásban, amelyet vélhetően az ukránok indítottak, közölte Andrei Vorobjov. A moszkvai régió kormányzója szerint összesen 14 drónt lőttek le éjszaka azon a területen. Az Európai Unió bírósága helyben hagyta a Google internetes óriásvállalatra kiszabott 2 milliárd 420 millió eurós bírságot, közölte a luxemburgi székhelyű testület. A büntetés 2017-ben szabták ki, amiatt, hogy versenyelőnyével visszaélve a keresőjében saját ár összehasonlító szolgáltatását részesített előnyben a versenytársak kárára a Google. Kormányzati segítséget ígért a Miskolc-Tapolcai barlangfürdő újjáépítéséhez a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Miskolc októberben hivatalba lépő polgármesterével egyeztetett. Arról biztosította Tóth Szántai Józsefet, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad majd az újjáépítéshez. Már működik az a bankszámla, amelyet Verespál hivatalban lévő és Tóth Szenta József megválasztott polgármester egyeztetése után nyitott a Miskolci önkormányzat a barlangfürdő újjáépítéséhez érkező felajánlások fogadására. A létesítmény péntek este gyulladt ki. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően kevés lesz már a felhő felettünk, de a keleti tájakon még gyenge eső húhat. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 23-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Reklám.
Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia indul az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. 10 alkalmas, ingyenes képzéseink. A borkultúra alapjai, fejezetek az egyház történelméből. Jelentkezzen személyesen Egerben, az Egyetem Egészségház utcai épületében, vagy az uni.eszterházy.hu honlapon. Bővebb információ a 36-os körzet 520-400-as telefonszámon, a 21-20-as melléken, vagy e-mailben a felnőttképzés@uni.eszterházy.hu címen. Tanulni sohasem késő. Senior Akadémia az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm hallgatóinkat 2024. szeptember 11-én szerdán. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Berec Renátát hallják. A zenéket ma Bartók Beáta válogatja, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea, a technikai segítséget pedig Somogyi Mártonnak és Tompos Péternek köszönjük. Műsorkészítő kollégáim, valamint a rádió igazgatója, Bércesi András nevében is tartalmas rádiózást kívánok Önöknek. Rövidesen a Kérem a Következő című egészségperceinkkel jelentkezünk, majd az Útinform legfrissebb híreivel várjuk Önöket. Az időjárás előrejelzés után a Napversét hallgathatják meg, melyben Petőfi Sándor, Itt van az ősz, itt van újra című versét Hegedűs D. Géza mondja el. 6 óra 30 perctől a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása hangzik el, majd Szívem első gondolata című műsorunk következik. Ezután 7 órától Szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából, majd hírek következnek. 7 óra 40 perctől Szentek, Szent Életű Emberek című műsorunkban Boldog Perbolyre János Gáborról emlékezik meg dr. Katona István, nyugalmazott egri segédpüspök. Ezt az órát a nap imája és programajánló zárják, majd a 8 órai híreket követően jelentkezünk újra műsorismertetéssel. Kellemes ébredést kívánok mindannyiuknak, az úton levőknek pedig balesetmentes közlekedést, vigyázzanak magukra!
Sure you've had enough of this life. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, well, hang on. Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hand. Oh, no. Don't throw your hand. You feel like you're alone. No, 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 you're not alone. If you're on your own,
kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónknak, Berecz Renáta vagyok. Egészségügyi perceinkben Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal beszélget Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője, az elmagányosodás jelenségéről. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A magány új formájával foglalkozunk most, mondhatjuk azt is talán, hogy elidegenedés, majd mindjárt kiderül itt. És akkor felvezetném, hogy mire gondolok én, vagy miről van szó, hogy nem vagyunk mi egyedül, vagy sok, inkább úgy fogalmazok, hogy sok ember igazán nincs valahol egyedül, de mégis egyedül van, mert hogy nem tart kapcsolatot talán csak ugye közösségi oldalakon, interneten keresztül mindenkivel, vagy mondjuk mobiltelefonon. Ugye mobiltelefonon néz filmet, olvas híreket, otthonra rendeli az ételeket, hogy még ki se kelljen mozdulni, letölt egy filmet, megnézi otthon, általában ezt is egyedül. Tehát ez most a modern kornak a mondjuk úgy rákfenéje, hogy mindent úgy magunkban csinálunk, és nem nagyon vagyunk már közösen sehol senkivel?
Már most kettősét letetélünk, van egy online életünk, meg van egy offline életünk. Régen ugye az egyensúly még ebben megvolt, most már a gyerekeknél igazából felborult, mert többet vannak online, mint offline időben. De amiről te beszélsz, ez az elidegenedés, vagy elszigeteltség, ennek több formája is létezik, igazából három, mert van, amikor ilyen interpersonális ez az elidegenedés, ez általában akkor tapasztaljuk meg, amikor egyedül létben vagyunk, másoktól való távolságra utal. Ez, hogy nincs kielégítő társas kapcsolatunk, az sok-sok faktor befolyásolja, sokszor a saját személyek személyiségstílusunk is, vagy milyen a társas készségünk, hogy tudunk kapcsolódni a társainkhoz, de ez inkább ilyen személyek közötti elszigeteltség. A másik, amivel pszichológusok is szoktak találkozni, ez a személyen belüli, ez az intrapersonális elszigeteltség, amikor az egyén önmagának ilyen bizonyos részeit idegenül el, és kizár vagy számíz olyan élményeket, amivel nem szeretne találkozni. Elfojtja az érzéseit, a vágyait, nem bízik a saját ítéletében, és sokszor már ő maga se tudja, hogy mit érez, vagy mi a saját véleménye bizonyos helyzetekben. A pszichológiában, meg a terápiában utána megpróbáljuk majd ezeket az én részeket visszaintegrálni. És amire te utaltál, ez ilyen egzisztenciális elszigeteltség, amiben tulajdonképpen azt éljük meg, hogy ez a létmagányossága. Hogy hiába vannak a legörömtelébb kapcsolataink is, akár családi, baráti kapcsolat, vagy a legalaposabb önismeretünk ellenére is fennmarad az, mert a létezésünknek van egy ilyen áthidalhatatlan szakadéka, ami köztem és a többi élő között húzódik meg. Ez az egyénnek a elszigetelődése a világtól. És megpróbálunk aztán mi magunkat is megteremteni, meg a saját világunkat. Egy olyan stabil világgal építjük magunkat körbe, ami ismerősek benne a tárgyak, az otthonunk, a személyek, akik ezt alkotják, ezt a kis kört, ezt a mi világunkat. És valahol megnyugtatja az embert ez a valahova tartozás, kényelmes és ilyen ismerős érzése. Aminek a legalján mindig ott van ez az üresség, és ez az elszigeteltség érzés, amivel aztán tudunk találkozni.
Elhangzott egészségügyi perceinkben Pócsi Orsolya klinikai szakpszichológussal beszélgetett Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztőműsor vezetője, az elmagányosodás jelenségéről. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Berecz Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, hírek következnek az utakról. Az M3-as autópályán aszfaltozás kezdődött a 60 és Gödöllő közötti szakaszon. A 36-os és a 46-os kilométer között a Budapest felé vezető oldalon lezárták a külső és a leálló sávot. A forgalmat a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik. 60 felé sávelhúzással a külső és a leálló sáv járható. A 39-es kilométernél lévő bakcsomópontban mind a két irányban biztosított a le- és felhajtás. Forgalomterelésre készüljenek Kál térségében az M25-ös autóút csomópontjánál is. A 104-es és a 108-as kilométer között a Vásáros-Namény felé vezető oldalt aszfaltozzák, ezért az arra tartókat az ellenkező oldal belső sávjába terelik, a főváros felé a külső és a leálló sáv járható. A munkavégzés miatt a Budapest felül érkezők a Reketyis pihenőt is zárva találják, így ott a benzinkút sem érhető el. Tankolni előtte a 82-es kilométernél a Borsókúti pihenőhelyen, vagy utána a 142-es kilométernél lévő Gelei pihenőhelyen lehet. Vásáros-Namény felé a Gelei pihenő után a 147-es és a 149-es kilométer között a külső sávot lezárták, a belső sávon halad a forgalom. Szintén Vásáros-Namény felé a 162-es és a 171-es kilométer között is burkolatjavítás zajlik. Az ellenkező oldalon irányonként egy sáv járható. A munkavégzés miatt a Vásáros-Namény felé vezető oldalon a 164-es kilométernél a Helyőkürt Tiszaújváros csomópont le- és felhajtó ága sem használható. Helyette a 156-os kilométernél a Mezőcsát csomópont, illetve a 175-ös kilométernél a Polgár csomópont használható. Az M30-as autópályán Helyőkeresztúr térségében aszfaltoznak. A 8-as és a 12-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható. Miskolc térségében is aszfaltoznak. A 25-ös és 27-es kilométer között mindkét oldalon csak egy sáv járható. A 33-as jelű Miskolc Észak és a 40-es jelű Szikszó csomópont között garanciális javítási munkát végeznek. A két csomópont között mindkét pályaoldalt lezárták, a forgalmat a 3-as főút felé terelik. A 4-es főúton Törökszent Miklós elkerülő szakaszán a 113-as és a 119-es kilométer között építési munka miatt mindkét irány forgalmasáv elhúzással halad. Szintén Törökszent Miklós elkerülő szakaszán, de már a 115-ös kilométernél lévő hídnál felújítási munka miatt a félútpályát lezárták. Napközben jelzőrök irányítják a forgalmat. Kisújszállás elkerülő szakaszán a 142-es és a 144-es kilométernél hídépítés és közműbekötés miatt a félútpályát lezárták. Nyíregyházától délre a 267-es kilométernél lévő M3-as autópálya csomópontjában sem Nyíregyháza felől, sem Újfehértó irányából nem lehet az autópályára bekanyarodni Budapest felé, mert az autópályán felújítási munkák folynak. A 25-ös főúton Egerben a Vörösmarty Mihály utca és a Törvényház út kereszteződésénél közműépítési munkák miatt a 15-ös kilométernél Kerecsend felé a külső sávot lezárták. Szentdomonkos térségében a 47-es és az 50-es kilométer között is tart még a burkolat felújítás. A főutat lezárták, a forgalmat továbbra is elterelik. Kedves hallgatóink, híreket hallottak az útinform.hu tájékoztatása alapján. Vezessenek körültekintően, balesetmentes közlekedést kívánunk.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzéssel folytatjuk. Ma többnyire napos idő valószínű, komoly és fátyol felhőkkel, de lassanként a Tiszántúlon is szakadozik, komolyosodik a felhőzet. A keleti megyékben legkésőbb kora délutára szűnik meg teljesen a csapadék, emellett az északi középhegységben lehet néhány futózápor. Az északnyugati szél csak kevés helyen élénkülhet meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között alakul. Csütörtökön nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik, megvastagszik a felhőtakaró. Eleinte csak nyugaton, északnyugaton várható, erősen felhős vagy borult idő tartós csapadékkal. Majd estére várhatóan már a középső országrészt is eléri a felhőzet, és vele együtt az eső, illetve a zápor. Néhol esetleg zivatar is kialakulhat. Nyugaton kiadós mennyiségű eső valószínű. A Dunántúlon az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szél megerősödik, helyenként viharos lökések is kísérhetik. Ezzel együtt markáns lehűlés érkezik. Hajnalban általában 12 és 17 fok közötti értékeket mérhetünk. A hidegre hajlamos helyeken néhány fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték általában 23 és 30 fok között valószínű, de a borongós nyugati tájakon 15 és 20 fok között alakulhat a maximum, mely ráadásul már a reggeli délelőtti órákban beállhat, délutára tovább csökken a hőmérséklet. Jelentős lesz tehát a hőmérsékleti kontraszt az ország nyugati és keleti tájai között. Pénteken nyugat felől tovább növekszik, vastagszik a felhőtakaró. Főként a nap első felében keleten még kisüthet a nap. Délutára viszont az ország többi részéhez hasonlóan már arrafelé is erősen felhős vagy borult idő valószínű. Többfelé kell számítani esőre, záporra, keleten akár zivatar is kialakulhat. Kiadós mennyiségű csapadék várható, és egyre nagyobb területen fordul északnyugati, északi irányba a szél, melyet nagy területen erős, a Dunántúlon viharos lökések is kísérhetnek. A hőmérséklet hajnalban 9 és 18, délután 10 és 28 fok között alakul, nyugat felé haladva lesz a hűvösebb, keleten pedig a legmelegebb az idő, maradt tehát a kettősség az ország két fele között. Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, legfeljebb néhol lehet szakadozottabb a felhőtakaró. Továbbra is többfelé valószínű eső, zápor jelentős mennyiség eshet. Az általában nyugatias irányú szelet erős, viharos lökések kísérhetik, északkeleten ugyanakkor egyes helyeken mérsékelt maradhat a légmozgás. A minimum 8 és 13 fok között várható, a maximum 10 és 17 fok között valószínű. A tartósan csapadékos tájakon lesz a hűvösebb, ahol pedig átmenetileg elvékonyodik, szakadozik a felhőzet, ott a legenyhébb. Vasárnap többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, továbbra is többfelé esővel, záporesővel. Nagyobb mennyiségű csapadék is hullhat. A nagyrészt északnyugati-nyugati irányú szelet erős, az Észak-Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A minimum hőmérséklet 4 és 11 fok között alakul, a maximum 10 és 17 fok között valószínű, a tartósan csapadékos tájakon lesz a hűvösebb. Hideg fronthatás várható, amely főként a nyugati ország részben élők körében okozhat panaszokat. Fejfájás, vérnyomás ingadozás, ingerlékenység többeknél előfordulhat. Erősödhetnek az ízületi betegségben szenvedők panaszai, fokozódik a görcshajlam. Most pedig a napi pollen jelentéssel folytatjuk. A parlagfű pollen koncentrációja országosan nagyon magas, a hét elején azonban enyhülés érkezik. A hét első napjaiban érkezett hideg front zárja le a parlagfű szezon elhúzódó tetőzését. Hétfőn a pollen terhelés még országszerte nagyon magas volt, az Alföldön sokfelé extrém magas szintet is elérhetett. A front érkezése előtt záporok, zivatarok alakultak ki. A zivatarokhoz kapcsolódó szélerősödés felkavarja a pollen szemeket, ami a tünetek rohamszerű fokozódásához vezethetnek. Felhívják az allergiások figyelmét, hogy zivatar közeledtekor csukják be az ablakokat. A front átvonulása után mától ismét országszerte magas, az Alföldön nagyon magas szintre emelkedhet vissza a pollen koncentráció, ami azonban már jelentősen elmarad a múlt héten tapasztalt csúcsértékektől. A többi lágyszárú allergén közül a libatopfélék pollen koncentrációja országosan közepes, a csalánféléké az ürömélyi és a kenderféléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. A pázsitfűfélék, az utifű, a lórom, valamint a szerbtövis, a részgyom és az ernyős virágzatúak virágporának mennyisége országosan alacsony. A kültéri allergén gombák közül az alternária spóra száma országosan a magas, nagyon magas, az epikokkumé az alacsony közepes tartományban alakulhat. A parlagfűre érzékenyeknél továbbra is erős tünetek jelentkezhetnek, melyek a pollen koncentráció emelkedés hatására fokozódhatnak. Jelentkezhet orr- és szárnyálkahártya viszketés, orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés. Kedves hallgatóink, időjárás előrejelzést, orvosmeteorológiát és napi pollen jelentést hallottak a met.hu adatai alapján. További kellemes rádiózást kívánunk!
A nap verse.
Itt van az ősz, itt van újra. Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig én nekem. Tudja Isten, hogy mi okból szeretem, de szeretem. Kiülök a dombtetőre, innen nézek szerte szét, s hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét. Mosolyogva néz a földre a szelíd napsugara, mint elalvó gyermekére néz a szerető anya. És valóban, ősszel a föld csak elalszik, nem hal meg. Szeméből is látszik, hogy csak álmos ő, de nem beteg. Levetette szép ruháit, csendesen levetkezett. Majd felöltözik, ha virrad reggele, a kikelet. Aludjál hát, szép természet, csak aludjál reggelig. S álmodj olyakat, amikben legnagyobb kedvet telik. Én ujjam hegyével halkan lantomat megpendítem, altató dalod gyanánt zeng, mél a csendes énekem. Kedvesem, te ülj le mellém, ülj itt addig szótlanul, míg dalom, mint tó fölött a suttogó szél elvonul. Ha megcsókolsz, ajkaimra ajkadat szép lassan tett. Föl ne keltsük álmából a szendergő természetet.
Petőfi Sándor Itt van az ősz, itt van újra című versét Hegedűs D. Géza mondta el. Petőfi 1823. január 1-én született Kiskörösön. A fiú igencsak ingadozó színvonalon tanult, újabb és újabb iskolákba járatták. Apja, akinek vállalkozásai 1838-ban csődbe jutottak, levette róla a kezét. Ekkor 16 éves korában kezdődtek a fiatalember vándorévei. Az 1842-es év meghozta első irodalmi sikerét, megjelent a Borozó című költeménye. A Pesti Divatlapnál lett segédszerkesztő, és versek címmel kiadták első kötetét. 1847-ben kötött házasságot Szendrei Júliával, aki később maga is írt verseket, elbeszéléseket és foglalkozott műfordítással is. Ráemlékezünk ma, hiszen 1868-ban ezen a napon hunyt el. a később ismerté vált kokárda első példányát a párizsi trikolor mintájára. Ő varta és tűzte férje mellére 1848. március 15-én, ami a pesti forradalom és egyszeres mint Petőfi napja volt. Később a költő király ellenessége radikális politikai nézetei miatt fokozatosan kiszorult a közéletből. A szabadságharc idején BEM tábornok seregében szolgált, részt vett az 1849. július 31-i segesvári ütközetben, ekkor látták utoljára.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi műsorunk témái. Ferenc pápa beszéde Kelet-Timor vezetőihez. Példaértékű, ahogy a kiengesztelődést választották a gyűlölködés helyett. A Szent Atya homiliája a kelet-timori szentmisén. A gyerekek megmutatják a kicsinység fontosságát. A pápa a timori egyházban szolgálókkal találkozott. Őrizzétek és árasszátok az evangélium illatát. Ferenc pápa kelet-timor vezetőihez. Példaértékű, ahogy a kiengesztelődést választották a gyűlölködés helyett. A Szent Atya a hatóságokhoz, a civil társadalom és a diplomáciai testület tagjaihoz intézett beszédében nagyra értékelte az ázsiai ország erőfeszítéseit, amelyek révén több évtizedes véres konfliktust sikerült békésen rendezniük Indonéziával, a sebek begyógyításával és az emlékezet megtisztításával. A kiskorúak elleni visszaélések megelőzésére felelős cselekvésre buzdított.
En este lugar Asia y Oceanía se rozan y en cierto sentido se encuentran con Europa, lejana geográficamente, pero cercana por el papel que ha tenido.
Ahol Ázsia és Óceánia összeér és bizonyos értelemben találkozik Európával, utalt Kelet-Timor történelmére a pápa. Egy hegyekkel, erdőségekkel, síkságokkal teli föld, melyet csodálatos tenger ölel körbe. Ide érkezett utazása harmadik állomásaként Ferenc pápa. Első hivatalos programjaként a főváros Dili elnöki palotájába látogatott, ahol José Manuel Ramos Horta államfő fogadta, a függetlenség elérésének egyik élharcosa, aki 1996-ban béke Nobel-díjat kapott. A Szent Atya aláírta a vendégkönyvet, magánmegbeszélést folytatott az elnökkel, majd beszédet mondott a politika, a diplomácia és a civil társadalom képviseletében megjelent mintegy 400 főnek. Kelet-Timor történelmének főbb eseményeit felidézve szólt az első domonkos misszionáriusok érkezéséről, akik elvitték a katolicizmust és a portugál nyelvet, amely a mai napig hivatalos a helyi tetum mellett. Az 1975-ben Indonéziától elnyert függetlenségről, majd végül beszélt a 2002-ben kimondott portugál befolyás megszűnéséről is. Kelet-Timor nehéz időszakokat élt át, míg kivívta teljes függetlenségét. A megrázkódtatás és az erőszak után viszont sikerült a béke útjára lépnie, megkezdve ezzel a fejlődés a természeti és emberi erőforrások értékelésének új szakaszát. Nem adták fel a reményt, és beköszöntötte a béke és a szabadság hajnala, amiben nagy segítséget jelentettek a keresztény gyökerek. Ahogyan arra Szent II. János Pál pápa is emlékeztetett, 1989-es kelet-timori látogatása során.
Para alcanzar estas importantes metas, les ha sido de ayuda el estar arraigados en la fe, como lo puso de relieve San Juan Pablo II, cuando visitó vuestro país.
Az európai misszionáriusok által Ázsiába elvitt kereszténység tovább gazdagodott a különböző kultúrákkal találkozva. Az evangéliumi tanítás és a hit folytonossága segített abban is, hogy kiengesztelődjenek indonéziai testvéreikkel, a kinyújtott kéz politikáját alkalmazva, amelyet nagyra értékelt Ferenc pápa. A fájdalmat örömmé változtatták, mert a megpróbáltatásokban sem veszítették el a reményt. Bárcsak a világ számos részén hasonlóképpen győzedelmeskedne a béke vágy. Az egység mindig felette áll a konfliktusnak, ez pedig az emlékezet megtisztítását igényli, a sebek begyógyítását, azt, hogy a gyűlölködést kiengesztelődésre, az összeütközést együttműködésre cseréljük. A kihívások persze Kelet-Timorban sem hiányoznak, az intézmények megerősítése, az emigráció problémája, a szegénység, amelynek kezelése a vezető réteg felelős hozzáállását sürgeti, különös tekintettel a gazdag kőolaj és földgáz lelőhelyek kiaknázására, amely csak is a közösség javát kell, hogy szolgálja. Kelet-Timor lakosságának 65%-a 30 éven aluli, és sok veszély leselkedik rájuk, mint ahogy az alkohol vagy a bűnbandák garázdálkodása. Ideálokat kell adni a fiataloknak, hogy kitörjenek ezekből a csapdákból, és felhagyjanak az erőszakkal, mutatott rá a pápa. Segítséget meríthetnek a hitükből, az egyház társadalmi tanításából, amely a testvériségre épül, és a népek, főként a szegényebbek fejlődését támogatja. A Szentatya örömmel fogadta a timori elnök által bejelentett hírt, miszerint az Abu Dhabiban aláírt emberi testvériség nyilatkozatot szeretnék beépíteni az iskolai tantervbe. Dicséretes, hogy az állam támogatja az egyház szociális, karitatív és neveléssel foglalkozó intézményeinek működését. Be kell fektetni a nevelésbe, a családba és az iskolába, hiszen ezáltal bizakodva tekinthetünk a jövőbe, ötvözve a fiatalok lelkesedését és az idősek bölcsességét. Bízzatok a nép bölcsességében, biztatta a kelet-timoriakat a pápa, majd a szeplőtelen szűz oltalmába ajánlotta a nemzet lakóit.
Ferenc pápa beszéde a timori egyházban szolgálókhoz. Őrizzétek és árasszátok az evangélium illatát. Kelet-Timori látogatásának második napján, kedden reggel Ferenc pápa a főváros Dili egyik katolikus iskoláját kereste fel, ahol szerzetes nővérek gondoznak és tanítanak fogyatékos gyerekeket. Innét érkezett a város szeplőtelen fogantatás székesegyházába, amelyben az ország püspökeivel, valamint papok, férfi és női szerzetesek, szeminaristák és hitoktatók képviselőivel találkozott. Beszédében a helyi szantálfa jegyeit használva arra buzdított, hogy őrizzék meg és árasszák mindenkire az evangélium illatát. A színes üvegablakairól ismert szeplőtelen fogantatás székesegyházat 1988. novemberében szentelték fel, majd Szent II. János Pál pápa áldotta meg a következő évben, amikor meglátogatta az országot. Noha Kelet-Timor legnagyobb temploma, most mégis kicsinynek bizonyult, ahogy Ferenc pápa megjegyezte az egyháziakkal való találkozása kezdetén. Rögtön mondtam a katedrális püspökének, hogy nagy újbítsa meg azt, mert a legfiatalabbak, főként a szeminaristák és a novíciusok kint rekedtek, ugyanis itt oly sok a hivatás. Zarándokként érkeztem hozzátok, folytatta, tudván, hogy Kelet-Timor a világ végén található, de én is távoli határokról érkeztem, ha nem is annyira távoli határról, mint ti. Spanyol nyelven mondott beszéde elején Ferenc pápa a határ és a központ ellentmondásosságára mutatott rá. Az evangéliumokban a határokon van a központ, és az az egyház, amely bezárkozik saját központjába és nem jut el a határokig, az egy beteg egyház. Krisztus szívében ugyanis az emberi létezés perifériái jelentik a központot, ezért Jézus éppen a peremvidék alakjait hívta magához, és így ők lettek az általa hozott remény főszereplőivé, miként Lázár, Mária és Márta. Ennek a találkozásnak döntő mozzanata Mária gesztusa, amikor összetöri az illatos nárdus olaj edényt, hogy megkenje vele az Úr lábát. A kenet illata betöltötte az egész házat, idézte János evangéliumát a pápa, mert éppen az illat képét tette meg elmélkedése fő témájává. Az ingyen kapott illat arra való, hogy szétárasszuk, tehát az Úr evangéliuma hirdetésének kettős feladata van: megőrizni az evangélium illatát és elterjeszteni azt mindenütt itt Kelet-Timorban. Pontosan úgy, ahogy Pál apostol egykor intette a korintusiakat, mi vagyunk ugyanis Isten színe előtt Krisztus illata.
Hermanas, hermanos, ustedes son el perfume de Cristo. Un perfume mucho más costoso que los perfumes franceses. Ustedes son el perfume de Cristo.
Kedves testvérek, ti vagytok Krisztus illata. Az illat nem idegen a timori nép számára, hiszen itt bőségben nő a szantálfa, amelynek illatát az egész világon keresik és megbecsülik. Még a Biblia is dicséri, amikor Sába királynője ajándékként vitte azt Salamon királynak, és meglehet, tette hozzá szabadon a pápa, hogy éppen ezért előbb idejött Kelet-Timorba. Ahogy az örökzöld szantálfa megnő és gyümölcsöt terem, úgy vagytok ti is a Szentlélek illatos missziós tanítványai, hogy mámorossá tegyétek Isten hűséges és szent népének életét. Ám ez az Úrtól kapott illatot gondosan és nagy figyelemmel kell őrizni és ápolni. Ahogy Mária szívébe fogadta Jézus szavait Betániában. Ez mindenekelőtt azt jelenti, hogy tudatosítjuk magunkban. A kenettel nem magunkat szolgáljuk, hanem az arra való, hogy megkenjük vele az Úr lábait az evangélium hirdetésével és a szegények szolgálatával. Beszéde második részében az evangélium illatának terjesztéséről szólt a pápa, hiszen az egyház az evangelizálásért létezik. Mária ezért töri össze az edényt, hogy bátran kiszabadítsa belőle az új élet illatát.
Y también vuestro país, arraigado en una larga historia cristiana, necesita hoy de un renovado impulso de evangelización.
Országotok hosszú keresztény történetében ma szükség van az evangelizálás megújított lendületére, hogy az mindenkinek elvigye a kiengeszelődés és a béke, valamint a szegényekkel való együttérzés illatát. Vigyázzanak a korrupció veszélyeire, és tanúsítsanak nagyobb tiszteletet a nők és a nők szolgálata iránt, utalt a pápa a reggel meglátogatott iskolára, amelyet nővérek vezetnek. Nővéreim, szólt hozzájuk, ti vagytok Isten népének anyjai, bátran gyarapítsátok a közösséget, hiszen anyák vagytok. A missziós munka mindenkitől építő kreativitást igényel. Ne felejtsétek, hogy ennek a népnek anyái vagytok, nem pedig erőjárói. Végül a papokhoz fordulva így buzdította őket. Éges szóló az a gesztus, amivel az itteni hívek illetnek benneteket. Amikor találkoznak veletek, megfogják felszentelt kezeiteket, és áldás jeléül a saját homlokukhoz érintik. Szép dolog ebben a jelben észrevenni azt a vonzalmat, ahogy Isten szent népe ragaszkodik a paphoz, aki az áldás eszköze. Soha nem szabad kihasználni ezt a szerepet, hanem a papnak mindig áldania és vigasztalnia kell Isten szent népét, méghozzá a szegénységével. Engedjük, hogy az Úr kísérjen bennünket a szegénység és a szolgálat lelkületével, zárta a püspökökhöz, papokhoz, férfi és női szerzetesekhez, szeminaristákhoz és hitoktatókhoz intézze beszédét Ferenc pápa.
A pápa a kelet-timori szentmisén. A gyerekek megmutatják a kicsiség fontosságát. A becslések szerint 600 ezer embernek, vagyis Kelet-Timor lakossága csak nem felének tartott keddi szentmiséjének homiliájában, Ferenc pápa hangsúlyozta, hogy a gyerekek egyszerre jelentenek áldást és jelet. Ferenc pápa kedden szabadtéri szentmisét celebrált a kelet-timori tengerparti síkságon, Tacsitoluban. A helyi hatóságok szerint mintegy 600 ezer ember, vagyis az ország lakosságának csak nem fele volt jelen a szertartáson. Hagyományos timori tánc nyitotta meg a szentmise ünneplését, majd az est leszálltával a pápa spanyol nyelvű homíliát mondott, és időnként megállt, hogy egy timori pap szakaszonként lefordíthassa szavait tetumra, az ország egyik hivatalos nyelvére. A szentmisére Tacsitoluban a timori tengerpart egy védett területén került sor, amely alig 10 kilométerre található a fővárostól, Dilitől. Szent II. János Pál 1989-ben az országban tett látogatása során szintén felkereste ezt a helyet. Ferenc pápa is ebben a festői környezetben, amelyet gazdag biodiverzitás jellemez, mutatta be a szentmisét szeptember 10-én kedden délután, magyar idő szerint délelőtt, miután személyesen találkozott a Jézus Társasága tagjaival a nunciatúrán. A szertartás kezdetén érezhető volt a szentatya megjelenése iránti várakozás. Az útja során, az utcák szélén, sok háztetőn és autó tetején tolongó emberek köszöntötték. A pápát a nagy síkságon az alkalomra kiosztott fehér és sárga ernyőkkel rendelkező hívősereg várta. Sok hívő már hajnal óta várakozott a tűző napon és órákig tartó utazást követően, hogy eljussanak a szentmisére a közeli vidékekről is. Csak nem sokkal a szertartás kezdete előtt csukódtak össze a napernyők, feltárva sok ezer ember lelkes arcát. A színpad felé vezető úton Ferenc pápát többször megállították útja során, hogy üdvözöljék, fotózkodott néhány püspökkel, és megajándékozta egy fiú a portréjával. A sekrestjében a szertartási öltözet felöltése után a pápa elfoglalta helyét az erre az alkalomra felállított nagyoltárnál, mellette a koncelebrálók, Virgilio do Carmo da Silva bíboros, Dili érseke, és Norberto do Amaral, Maliana püspöke, a kelet-timori püspöki konferencia elnöke. A pápa azzal kezdte prédikációját, hogy Izajás próféta szavairól elmélkedett az első olvasmány alapján. Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk. A pápa szerint ezek a szavak Jeruzsálem lakóihoz szóltak, és a város virágzása idején érkeztek, de amikor egyben nagy erkölcsi hanyatlás is jellemezte. A város nagy gazdagsága ellenére a szegényeket magukra hagyták, akik éheztek. Elterjedt a hűtlenség, és a vallásgyakorlás egyre inkább puszta formalizmussá alacsonyodott.
Por eso el profeta anuncia a sus compatriotas un horizonte nuevo, que Dios abrirá ante ellos un futuro de esperanza.
Emiatt, mondta a pápa, Izajás próféta azért jött, hogy egy új távlatot hirdessen, amelyet Isten nyitott meg. Isten azonban nem hadseregek, fegyverek és gazdagság erejével menti meg őket, hanem egy fiú ajándékozásával. A világ minden részén, folytatta Ferenc pápa, a gyermek születése az öröm és az ünnep ragyogó pillanata, amely a jó iránti vágyat, a tisztasághoz és az egyszerűséghez való visszatérést jelenti. Milyen csodálatos, hogy itt Kelet-Timorban ennyi gyerek van. Fiatal ország vagytok, és láthatjuk, hogy földetek minden szeglete az élettől buzog. Ez nagy ajándék, de egyben jel is. Emlékeztet arra, hogy teret kell adni a gyerekeknek, a kicsinyeknek. Befogadni őket, gondoskodni róluk, hangsúlyozta Ferenc pápa. Kötetlen szavakkal hozzátette, hogy Kelet-Timorban mosolyognak a gyerekek. Az a nép, amely megtanítja gyermekeit mosolyogni és szeretni, olyan nép, amely a jövő felé tekint. Ugyanakkor óvaintett azoktól a krokodiloktól, amelyek meg akarják változtatni a kultúrát, a történelmet, mert ezek erősen harapnak.
La cercanía de Dios es a través de un niño. Dios se hace niño. Y no es solo para asombrarnos y conmovernos.
Isten közelsége a gyermek által jut kifejeződésre. Isten gyermekké válik, és nem csak azért, hogy meglepjen és elérzékenyítsen minket, hanem azért is, hogy megnyisson bennünket az Atya szeretetére, és hogy ő formáljon minket azért, hogy meg tudja gyógyítani sebeinket, rendezni tudja nézeteltéréseinket, rendet tudjon tenni a létezésben, mutatott rá a pápa. A gyermek születése egyben annak a jele is, hogy mennyire fontos kicsinyé válni. Ne féljünk, hogy kicsinnyé tegyük magunkat Isten és egymás előtt. Ne féljünk elveszteni az életünket. Szánjunk rá időt, hogy felülvizsgáljuk terveinket. Feláldozva valamit, hogy egy testvérünk jobban legyen és boldog legyen, buzdított Ferenc pápa homiliájában a kelet-timori szentmisén. Ne féljünk, hogy szükség esetén újra dimenzionáljuk projektjeinket, nem azért, hogy csökkentsük azokat, hanem hogy még szebbé tegyük azokat önmagunk odaajándékozása és mások befogadása révén.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi adásunk véget ért. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 11 óra 30 perctől megismételjük.
Szólj hozzánk, érints meg, vigasztalj, Istenünk! Őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény. Te vagy a kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, jó virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Árván
irgalmazd, gyógyítsd meg fájdalmas sebeit.
Kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán. Jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem.
Te is oltalmazd országunk, szent atyánk. Oldozz fel, és hallgasd meg, őszinte kérő imánk.
Szívem első gondolata, hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen.
Szívem első gondolata. Elmélkedések az év minden napján.
A 12 apostol kiválasztását Jézus beszéde követi az evangéliumban. Nem csak a 12-höz, hanem valamennyi tanítványához intézi szavait a mi úrunk, valamint a köré sereglett néphez. Mátéval ellentétben Lukács nem 8, hanem csak 4 boldogságot említ, amelyet 4 úgynevezett jajmondás követ. Jézus hegyről való lejövetele eszünkbe juttatja az ószövetségi törvényadást. Mózes a Sínai hegyen kőtáblákba véste Isten parancsait, majd lejött a hegyről és közölte a néppel, a nép pedig elfogadta azt. Jézus is lejön a hegyről és közzé tanítványaival, az új szövetség népével az ő törvényeit, utána pedig várja az emberek feleletét. A beszéd első és második része szembeállítja, vagy legalábbis világosan elkülöníti a társadalmi csoportokat, a szegényeket és a gazdagokat, az éhezőket és jól lakottakat, a sírókat és a nevetőket, a gyűlöletben és a hízelgésben részesülőket. Mindkét csoport tagjai számára változást, fordulatot ígér. A jelenleg nélkülözőknek tehát nincs okuk a bánatra, mert sorsuk hamarosan jóra fordul, s emiatt boldogok, mégpedig nem csak a jövőben, hanem már most. A társadalom haszonélvezői ugyan jelenleg jó módban élnek, de ez nem tart örökké, ezért szól nekik a figyelmeztetés. A krisztusi közösség akkor halad az Úr útján és él az új szövetségi törvény szerint, ha szeretettel és jó cselekedetekkel fordul a nélkülözők felé.
Részletet hallottak Horváth István Sándor Szívem első gondolata című könyvéből. Felolvasta Varga Ildikó.
A Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, rövidesen kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan Szent Misét közvetítünk. A szertartás énekei a következők. A Szent vagy Uram 220-as, az Éneklőegyház énekeskönyv 214-es számú énekének első 8 verszaka, ezután a Szent vagy Uram 134-es, végül pedig az Éneklőegyház énekeskönyv 214-es számú énekének 9., 10. és 11. verszaka csendül fel. Ha tehetik, imádkozzanak velünk.